Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit Isten tiszteletünkön, gyülekezeti tagjainkat, a vendégeket, vagy azokat, akik először jöttek most közénk, és mindazokat, akik a világhálón közvetített Isten tiszteletünkbe kapcsolódnak be. Hallgassuk meg a gyülekezetnek szóló hirdetéseket. Szomorú szívvel jelentem, hogy az elmúlt héten, 28-án, szerdán, 11 órai kezdettel Budakalászon a Csalogány utcai temetőben kísértük utolsó földi útján Csiki István 55 esztendőt élt atyánk fiát. Július 30-án, pénteken, 4:12 órai kezdettel a Tamás utcai temetőben búcsúztunk Szabó Istvánné, született Kanyik Anna, 84 esztendőt élt asszony testvérünktől. Isten vigasztaló kegyelmébe ajánljuk az itt maradt hozzátartozókat, az elhunytak emlékét pedig őrizzük. Szomorúságunk mellett örömmel jelentem, hogy házasságára Urunk áldását kérte a tegnapi napon 14:30 órai kezdettel, így gyülekezetünk templomában, Ábrahám János Dezső és Lőrinc Zsófia testvérünk, mindketten gyülekezetünknek tagjai, a szolgálatban testvéreink. Isten vigye jó végbe az ő házasságukat. Szeretettel hirdetem a testvéreknek, hogy következő gyülekezeti alkalmunk jövő vasárnap az istentisztelet keretében lesz. Szepesi László lelkipásztor testvérünk fogja Isten igéjét hirdetni közöttünk és nekünk, aki a pasaréti gyülekezetből érkezik hozzánk. Megköszönöm mindazoknak a munkálkodását, akik az elmúlt héten szépítgették, javítgatták környezetünket és takarították templomunkat. Köszönjük mindazoknak az adományait, akik anyagilag támogatták gyülekezeti életünket, és köszönjük az imádságokat is, amelyek a lelki hátterét adják annak a szolgálatnak, amiben munkálkodunk. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, hallgassuk most meg hitvallásunk tanítását. A mai napon a Heidelbergi KT 31. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvassuk, amelyek a sákramentumokhoz, azon belül az úrvacsorához és a keresztséghez kapcsolódnak, amelyekről hallottuk azt, hogy fegyelemmel kell élnünk, és ha a gyülekezet nem fegyelmezi magát, akkor mindazokat, akik nyilvános bűnökben vannak, a kulcsok hatalmával való éléssel ki kell zárni a sákramentumi gyakorlatból, mindaddig, amíg életüket meg nem jobbítják. Mi a kulcsok hatalmával való élés? A Szent Evangélium hirdetése és a keresztjén egyházi fegyelem. E kettő által a mennyek országa a hívők előtt megnyílik, a hitetlenek előtt pedig bezárul. Mi módon nyílik meg és zárul be a mennyek országa az evangélium hirdetése által? Oly módon, hogy Krisztus parancsa szerint minden hívőnek egyenként és együttesen hirdetik és nyilvánosan bizonyságot tesznek afelől, hogy Isten a Krisztus érdeméért minden bűnüket megbocsátja, valahányszor az evangélium ígéretét igaz hittel elfogadják. Viszont minden hitetlennek és képmutatónak azt hirdetik, hogy Isten haragja és az örök kárhozat mindaddig rajtuk marad, amíg meg nem térnek. Eszerint az evangéliumi bizonyság tétel szerint ítél Isten mind a jelen, mind a jövendő életben. Mi módon nyílik meg és zárul be a mennyek országa a keresztjén egyházi fegyelem által? Na, Klárikám, találjuk meg a helyünket, mert kicsi vagy, de a nagypapa nem bír téged túl. túlszólni. Mi módon nyílik meg és zárul be a mennyek országa a keresztjén egyházi fegyelem által? Oly módon, hogy Krisztus parancsa szerint azok, akik a keresztjén név alatt nem keresztjén tanítást vallanak, vagy nem keresztjén módon élnek, miután néhány ízben atyafiságos intést kaptak és téveigéseikkel s bűneikkel nem hagynak fel, a gyülekezetnek vagy az általa evégre megbízottaknak bejelentetnek. És ha ezek intésére sem hajlanak, ezek kirekesztik őket a szent sákramentumoktól való eltiltással, a keresztény gyülekezetből, Isten pedig a Krisztus országából. De viszont, ha valóságos megjobbulást ígérnek és mutatnak fel, mint Krisztusnak és az egyháznak tagjai, ismét visszafogadtatnak. Jertek, kedves testvéreim, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Hálaadással magasztalunk téged, a szentek közösségéért, mennyei édesatyánk, hogy hitünkben nem kell egyedül élnünk, hanem te egy családba hívtál és szerkesztettél bennünket, melynek te vagy a feje, és melyben te vagy a rendnek őre, a rendnek meghatározója. Köszönjük neked a mi közösségünket is. Köszönjük te neked azt, hogy együtt lehetünk, és köszönjük, hogy emlékeztetsz és tanítasz bennünket is arra, hogy nem lehetünk akárhogyan együtt. Így szeretnénk nem csak ma, hanem egész életünkben, a gyülekezeti életben gyakorolt rend és fegyelem által is kifejezni azt, hogy tisztelünk téged, elismerjük és elfogadjuk a te felülről meghatározott rendedet. Így kérjük tőled most is az Isten tisztelet kezdetén bűneinknek bocsánatát, hogy könyörüljél meg rajtunk, és tegyél bennünket alkalmassá és méltóvá a te igédnek befogadására és hirdetésére. Így kérjük a te áldásodat, melyet mástól meg nem kaphatunk. Légy velünk, mennyei édesatyánk, tarts meg bennünket, és adjad a te békességedet, világos, tiszta igédet és tanításodat szívünkbe. Amen. Kedves testvéreim, keresztelésre készülve a 329. dicséretünk második versét énekeljük. A 329. dicséretünk második versét, nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Keresztség sákramentumát, ami Urunk Jézus Krisztus szerezte, Máté evangéliumának 28. fejezetében olvasunk erről, a 18. verssel kezdődően eképpen. Jézus hozzájuk lépett, tudnélik tanítványaihoz, és így szólt. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, református egyházi gyakorlatunkban két sákramentummal élünk rendszeresen. Az egyik a keresztség sákramentuma, a másik az úrvacsora sákramentuma. Ahogyan itt a gyülekezetünkben szokás, és talán látják a testvérek is, nem csak én, sokszor jönnek ide az úrasztalához a gyermekek is, a szülők társaságában. És amikor ide érnek, ahol a kenyeret szoktam osztani, akkor a legtöbb gyermek nyújtja a kezét, mert akarnának élni az úrvacsora sákramentumával. De még nem lehet. Hadd mondjam el, hogy kedves gesztus lenne, ha adnék nekik kenyeret, de valójában az úrvacsora a kenyér és a bor magunkhoz vételéről szól, a kettőről együtt. A kisgyermekeknek nem adnánk bort, ezért az ő úrvacsorájuk nem is lenne úrvacsora, és hiányozna belőle egyébként is egy nagyon fontos elem, az ő személyes meggyőződésük, bűnbánatuk, alázatuk, Isten előtt az engedelmességre való elköteleződésük. Ezért ugyan romantikus lenne, ha mindig adnék a kezükbe kenyeret, de nem adunk a kezükbe. És ez nem az én kegyetlenségem, hanem leginkább a sákramentum szentségének megőrzése érdekében történik. Van azonban egy másik sákramentum, a keresztség, amellyel kapcsolatban időnként azt tapasztaljuk, hogy ők mintha annyira nem akarnák, mert amikor rájuk közelítek a vizes kancsóval, akkor némely gyermek tiltakozik, vagy elsírja magát, de amelyet mi keresztjén szülők mégiscsak gyakorlunk velük kapcsolatosan, és ha úgy tetszik, akkor rajtuk. Miért erőszakoljuk a keresztséget a gyermekeinkre? Kérdezi a modern ember. Van-e joga egy szülőnek a keresztséget rá erőszakolnia a gyermekre? Azt gondolom, hogy semmiképpen nem erőszakot teszünk gyermekeiken, amikor őket megkereszteljük, hanem sokkal inkább bizonyságot teszünk. És nem csak bizonyságot teszünk, hanem bizonyságot is veszünk a sákramentumban magunkhoz. Arról teszünk bizonyságot, hogy bennünket is megkereszteltek valamikor, és azok a szüleink, akik ezt hittel, Isten kegyelmére bízva bennünket megtették, nem szégyenültek meg. Van egyfajta történetisége és történelmisége is a családokban a gyermekkeresztségnek. Úgy jutottunk hitre, a gyermekeink, a szüleink megkereszteltek bennünket, mert hitték, hogy ha bizonyságot tesznek nekünk az Úr Jézus Krisztusról, akkor Isten az ő bizonyságtételüket fölhasználva bennünket, magunkat is hitre fog vezetni. És amikor megkereszteljük a gyermekeinket, a mi hitünk Istenre néz, akinek engedelmeskedve hisszük, hogy eszközök lehetünk a kezébe arra nézve, hogy gyermekeink, még ha kicsinyek is, és most még tudatlanok Isten dolgai felől, egyszer hozzátérnek. Az a meggyőződésünk erősítetik nekünk szülőknek, akik hitben járunk, és az nyilvánítatik ki, azáltal, hogy gyermekeinket megkereszteljük, hogy Isten kegyelme kiterjed a mi családtagjainkra is. Nem alanyi jogon, mert a kegyelem nem jár senkinek alanyi jogon, hanem Isten ígérete, Isten személye, Isten természete az, amire nézve mi ezt hisszük és reméljük. Így a gyermekkeresztség erősíti a szülőt. Valahányszor ránézünk megkeresztelt gyermekeinkre, akkor Isten megerősít bennünket abban, hogy mi hittel ezeket a gyermekeket őre bíztuk, és nem szabad meglanyhulnunk abban, hogy hirdessük nekik Jézus Krisztust. Megerősítetik a gyülekezet, aki látja a felnövekvő megkeresztelt nemzedékeket, és ha Isten megengedi, a gyülekezet maga is tanújává válik ezen gyermekek megtérésének. Annak, hogy ők valóságosan hit szerint is bekapcsolódnak a Krisztus testébe. És a gyermekkeresztség megerősíti magát, a megtérő gyermeket is. Mert amikor eljut oda, hogy tudatosul benne, hogy döntenie szabad és lehet Jézus Krisztus mellett, akkor egyszerre fogja ennek a döntésnek a súlyát, és a döntést meghozni azzal, hogy tudja, az én szüleim már előre odaadtak, oda jegyeztek engem annak az Istennek, akitől most magam is megkapom azt a lehetőséget, hogy hozzátérjek, hogy az életemet én a saját döntésem szerint neki adjam. Kedves testvéreim, most, ha szabad így mondanom, családi keresztelőn vagyunk, mert a kis Emma Rebeka, akit meg fogunk keresztelni, az én második unokám. És nem kérdeztem meg apatársamat, hogy neki hanyadik unokája, így lenne tudnom, de ő negyedik unokája. De ami a nagyon fontos, hogy Dániel, aki presbiter testvérünk, és Dóri, aki a lányom, olyan családokból jönnek és jöttök, ha szabad nektek címeznem ezt a néhány mondatot, ahol Isten már bizonyított. Méghozzá generációkra visszamenően Isten bizonyított. Azt bizonyította, hogy szereti azokat, akik őt szeretik, hogy megáldja gyermekeiket, utódaikat, az ő kijelentése szerint ezer íziglen. Azaz, Isten korlátlanul kész kiárasztani az ő áldását. És azt gondolom, egy családban minél több generáció sorakozik így ezzel a hittel az ember felett, annál nagyobb hittel kell tudnia a gyermeket Isten kegyelmére bízni. Így szeretnénk benneteket is arra buzdítani, hogy szolgáljatok a gyermeknek az Úr Jézus Krisztus drága evangéliumával. Neveljétek őket hitben. Legyetek türelmesek. És ha nem látjátok az ő megtérésüket, nem látjátok az ő lelki vonzalmukat fölébredni az Úr Jézus Krisztus iránt, ne essetek kétségbe, hanem jusson eszetekbe az, hogy az Úr kegyelmes volt, és azt ígéri, hogy akik őt szeretik, azokhoz kegyelmes is marad. Nem alanyi jogon, hanem önmagáért. Mert így akar bennünket erősíteni a hitbe, hogy bizonyságot tesz önmagáról. Kívánjuk nektek, hogy meglássátok gyermekeitek megtérését. De ha Isten nem engedi ezt meg nektek, akkor se halljatok meg hitetlenül, azt gondolva, hogy lám-lám, mégiscsak csalódtam az Istenben. Mert Isten ott és akkor is cselekszik, amikor mi már nem vagyunk, amikor mi talán nem látunk. Isten útja az emberi szívekkel kifürkészhetetlen, nem valami fajta jól meghatározott szabály szerint történik. Sokszor, amikor mi már lemondunk, Isten akkor kezdi meg a maga munkáját, és életet szerez ott, ahol mi talán mindent eltemetünk. Nézzetek tehát minden időben arra az Úrra, akire most is fölnézünk, aki arra hatalmazott bennünket föl, hogy az ő nevében a hívő szülők gyermekeit megkereszteljük, és ezzel megerősítsük a sákramentum által a magunk szívét, megerősítsük a gyülekezeti közösségünket, és bizonyságot tegyünk arról a reménységről, amelyben Emma Rebekát is most megkereszteljük, hogyha még ezt nem is látjuk, az Úr Jézus Krisztusnak megváltott gyermeke ő, aki idő telésével, múlásával oda fogja hajtani a szívét az Úr Jézus Krisztushoz. Segítsen meg ebben a szolgálatban, ami ehhez szükséges benneteket, de mindannyiunkat, ami Urunk Istenünk. Amen. Kedveseim, azzal a kérdéssel jöttetek, hogy kereszteljük meg ezt a kicsi gyermeket, két kérdést intézek hozzátok, melyre helyetekről fennállva hallható szóval válaszoljatok a gyülekezet színe előtt. Kérdezem először, hogy akarjátok-e, hogy gyermeketek a Szent Keresztség által az Atya, Fiú és Szentlélek Isten közösségébe, a keresztjén egyházba befogadtassék. Ha akarjátok, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy úgy fogjátok őt nevelni és neveltetni, hogy egyszer majd, amikor felnő, ő maga önként tegyen hitvallást egy gyülekezet színe előtt az Úr Jézus Krisztusba vetett élő hitéről. Ha ígéritek, felejétek, ígérjük. Isten segítsen meg benneteket ígéretetek megtartásában. Tegyünk most vallást a mi üdvösséges hitünkről, minden keresztjének egyetemes hitvallásának közös elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat. Hiszem a szentek közösségét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg fejünket, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk te neked egy gyermek életéért, amely felől bizonyságot tettél, hogy akartad és akarod rögtön az ő születése után. Köszönjük őt te neked, szüleivel együtt. És köszönjük te neked, hogy ez bizonyság tétel mellett még inkább bizonyságot tettél ő felőle akkor, amikor a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust elküldted ebbe a világba, és bűnbocsánatot szereztél általa az ő számára is. Hogy ne csak e földön legyen élete, hanem legyen élete ott a mennyben, veled és azokkal a boldog szerettekkel együtt, akik már előtte hozzád tértek. Köszönjük őt neked, és köszönjük a te döntésedet, melyre szeretnénk hittel ráhagyatkozni. És arra kérünk téged, légy segítségül abban, hogy életünkkel és szavainkkal, mindaddig, amíg tehetjük, hozzád segítsük őt is. Adj ebben a szülőknek türelmet, bölcsességet és kitartást. És mutasd meg számukra is azt, hogy ígéretedhez hű maradsz, s a te kegyelmedet kiterjeszted mindazokra, akik téged szeretnek és parancsolataidat megtartják. Kérjük így a te áldásodat az ő további életére, de nem csak az övére, hanem szülőkére, keresztszülőkére, nagyszülőkére, dédszülőjére, és mindazokra, akik körülveszük őt az ő élete folyamán. Légy és maradj velünk, s erősíts meg bennünket hitünkben. Amen. Emma Rebeka, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Kedves gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való szeretetben. Légy áldott, hogy boldog is lehess. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és valljunk a mi hitünkről, Isten szövetségének drága ígéretéről, Zsoltár énekléssel. A 128. Zsoltárunk mindhárom versét énekeljük. A 128. Zsoltárunk így kezdődik. Boldog az ember nyilván, ki az Istent féli.
Ki az Istent féli, ő utaiban járván hősvény hittél eri. Mert magadat táplálod, kezed munkájával, Isten megáldja dolgod, lát jó állapottal. Házadban feleséget, mint a szőlővesző, szép gyümölcsöt hoz néked, ha eljő az idő. Jeglátod gyermekédet, te asztalod körül, rendel, mint olajvesszőt, kékben szíved örül. Ez igen szép ajándék, mit az Isten enged. Az ő benne hívőknek, akiket ő szeret. És végre te meglátod, fiadnak fiait, Rásionnak csodálod, nagy szép békességét.
Kedves testvéreim, Isten igéjét Márk evangéliumából olvasom, ahogyan bibliaolvasó kalauzunk a mai napra olvasásra rendeli, Márk evangéliumának 6. fejezetéből, a 7. verstől a 13. versig terjedő szakaszt. Márk evangéliumának 6. fejezetében a 7. verstől kezdődően ezeket találjuk megírva. Ezek után magához hívta a 12-t, és kiküldte őket kettesével. Hatalmat adott nekik a tisztátalan lelkek fölött, és meghagyta nekik, hogy semmit se vigyenek az útra egyetlen vándorboton kívül, se kenyeret, se tarisznyát, se pénzt az övükben. Saru viszont legyen rajtuk, de ne öltsenek magukra két ruhát. Ezt is mondta nekik. Ha valahol bementek egy házba, ott maradjatok egészen addig, amíg tovább nem mentek onnan. Ha egy helyen nem fogadnak be titeket, és nem is hallgatnak rátok, akkor kimenve onnan még a port is verjétek le lábatokról, bizonyságul ellenük. A tanítványok pedig elindultak, és hirdették az embereknek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, sok beteget megkentek olajjal, és meggyógyítottak. Kedves testvéreim, sok olyan része van a Szentírásnak, amelyet ha pontosan nem értünk meg, akkor rossz gyakorlatokat ültethetünk mindarra, amit olvasunk. Vagy, hadd szabadjon így mondanom, rossz dolgokra vágyakozhatunk, hogy azokat elérjük, azokban gyakoroljuk magunkat. Ez a mostani szakasz is egy olyan szakasz, amit pontosan kell értenünk, mert ha nem értjük pontosan, akkor oda jutunk, ahova sok keresztény közösség eljutott már az egyház történelem folyamán, hogy mindazokban, amelyekről itt most olvastunk, rendszeresen és általánosan akarják magukat gyakorolni. És valamiféle olyan gyülekezeti és egyházi gyakorlatok vesznek a közösségeken erőt, amelyeknek egyébként a bibliai megalapozottsága erre való hivatkozással nem reális és nem igaz. Ha megértjük ezt a szakaszt, akkor pontosan megérthetjük azt is, hogy annak, amit most olvastunk, ma van-e realitása, annak, amit most olvastunk, arra kell-e ma törekedni, és ha eljutunk ennek a megértésére, akkor valószínűleg másik kérdést fogunk föltenni. Ha megértjük azt a helyzetet, amiben ez az egész eseménysor megtörtént, akkor egy másik kérdést fogunk föltenni. Méghozzá azt a kérdést, hogy nem volt-e túl korai Jézus részéről az, hogy az ő tanítványait, ma így mondanánk, bedobta a mély vízbe. Készek voltak-e egyáltalán tanítványok arra, hogy Jézus ilyen küldetést bízzon rájuk? Márk evangéliumának még csak a 6. fejezetében járunk, ez Jézus szolgálatának inkább az első harmada. Vajon ezek a tanítványok már annyira jól kivoltak képezve, hogy ezt a feladatot Jézus rájuk bízhatta? Nos, hogy jó választ tudjunk erre a kérdésre adni, legelőször is azt járjuk körül, hogy miért is küldte ki őket Jézus. És akkor meg fogjuk érteni, hogy korai volt, vagy nem volt korai. Hadd mondjam azt, hogy az írást tanulmányozva úgy látom, hogy ez a kiküldetés nem volt korai, mert egyfelől az előzmények sürgették, hogy ennek meg kell történnie. Mik voltak az előzmények? Közvetlenül ezelőtt, a szakasz előtt azt olvastuk, hogy Jézussal szemben egy egész nagy közösség hitetlenné vált. Azt olvassuk, hogy a saját szülővárosában megbotránkoztak benne. Azt is tudjuk, hogy mit jelent ez, hogy megbotránkoztak Jézusba. Jézus nem csinált megbotránkoztató dolgokat, hanem egészen egyszerűen arról volt szó, hogy nem fért a fejükbe a názáretieknek, hogy Jézus hogy lehet az, aki. Látták ők, hogy Jézus gyógyít, hogy ördögöket űz, látták Jézus erejét, hallották az ő beszédét, de el nem tudták képzelni, hogy Jézus hogy lehetett ilyenné. Miként vált ilyenné? Hiszen azt mondták, hogy itt élt közöttünk. Hát nem járt ő rabbi iskolába, hát egyszerű emberként ismertük meg. Hogyan lehetett ő ilyenné? És ebben a nagy csodálkozásukban hitetlenekké, szkeptikusakká lettek Jézussal kapcsolatban. Értik a testvérek, hogy Jézus nem csinált rossz dolgokat, de azt olvasjuk, hogy megbotránkoztak benne. Ahelyett, hogy éltek volna mindazokkal a lehetőségekkel, amit Jézustól kaptak, vagy kaphattak volna, inkább elutasították maguktól, mert azt mondták, hát mi nem tudjuk, hogy ez hogy készült. Hát valami olyasmire gondolok, hasonlatban, mint ha most bemennénk ide a Spár áruházba, és azt mondanánk, hogy mi nem vesszük meg a tejfölt, mert nem tudjuk, hogy hogy készült. Hát fogalmunk sincs, hogy mi az az üzem, ahol ezt gyártották, ez hogy néz ki. Fogalmunk nincs, hogy amit a tetejére ráírtak, az igaz-e. Igaz, hogy itt van, kellene a levesbe, de nem vesszük meg, mert nem tudjuk, hogy mi a háttere. De ugye nem így szoktunk vásárolni. Vannak tudatos vásárlók, akik mindig végignézik az apró betűt, ha ugyan még látják, de az csak az, amit ráírtak. Az nem bizonyság arról, hogy ami ott benne van, az tényleg az is. De jó esetben az. Jó esetben az. Ugye nem vagyunk ilyenek. Olyanok vagyunk, hogy a jó dolgokat összeszedjük, kifizetjük, hazavigyőzzük, élünk vele. Na most ezek ott Názáretben találkoztak a világ legjobb dolgával, az Úr Jézus Krisztussal, és azt mondták, hogy mivel nem tudjuk, hogy mi itt az eredete ennek az egésznek, mi ebből inkább nem kérünk és nem eszünk. Azt olvassuk, Márk így írja le, hogy Jézus nem tudott közöttük csodát tenni, annyira hitetlenek voltak. Annyira ellenállóak voltak Jézussal kapcsolatban. Márk leírja ezt őszintén, mert ha ezt nem írná le, akkor hajlamosak volnánk azt gondolni, hogy Jézus föllépett ott Palesztinába, és az emberek mindig csak özöllöttek ő hozzá, és nagyon akarták, nagyon követték, nagyon engedelmeskedtek neki. Márk meg azt mondja nekünk, itt az evangéliumának ezen a pontján, hogy megjelent Jézus Krisztussal szemben egy tudatos ellenállás. Egy tudatos ellenállás. Egy tudatos nem. Sürgették az előzmények azt, hogy Jézusnak szolgálatba kellett küldenie és állítani a tanítványait, mert megjelent a hitetlenség. És az Úr Jézus Krisztus nem azért jött, hogy a hitetlenséget növelje ezen a földön, mert bármennyire furcsa, a hitetlenséget is lehet növelni ezen a földön. Mi mindannyian hitetlenek vagyunk eredendően, amikor megszületünk, de lehet a hitetlenséget növelni. A világ most pontosan így akar berendezkedni. Ezért tiltakozunk. Mert a hitetlenséget, az istentelenséget akarja ez a világ körülöttünk elmélyíteni mindennel, ami történik. Az új ideológiákkal, az új világrenddel. Ne legyünk, kedves testvérek, romantikusok ott, ahol realistáknak kell lennünk. Ez mind a hitetlenséget akarja mélyíteni, az istentelenséget. De Jézus nem azért jött, hogy a hitetlenség növekedjen a földön, hanem azért, hogy a hit, az igaz hit megfogadjon. Ahol tehát nő az ellenállás, akkor Jézus ezekre az előzményekre úgy reagál, hogy elküldi a tanítványi sereget. Hirdessétek az evangéliumot. De van még egy indukció, ami miatt sürgős, hogy a tanítványok szolgálatba álljanak, ez pedig nem más, mint amiről majd fogunk olvasni a folytatásban, de az esemény előtt megtörtént már, hogy tudnélik, keresztelő János meghalt. Jézus szolgálatának kezdetén keresztelő János volt az ő fő támogatója és hirdetője, a saját tanítványi seregével. De keresztelő Jánost Heródes végül lefejeztette, és nyilvánvaló, hogy az ő tanítványai sokkal inkább visszahúzódtak. Jézus azt akarta, hogy az ő híre továbbra is eljusson az emberekhez. Pontosabban az a hír, amit keresztelő János is hirdetett, hogy tudnélik, mindenkinek meg kell térnie. És az Úr Jézus Krisztus erre hívta el egyébként is az ő tanítványait. Nem volt korai az ő kiküldetésük, hiszen a harmadik fejezetben, a 14. és a 15. versben ezt olvassuk, 12-t választott ki arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét, és hogy a tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket. Leírja Márk, hogy Jézus így döntött. Azért választott 12-t, hogy egyszer így kiküldje őket, és ők hirdessék az evangéliumot, és csodákat tegyenek az ő kiküldőjük az Úr Jézus Krisztus nevében. Nem volt tehát korai az ő kiküldetésük, mert az előzményeket sürgették, mert Jézusnak ez volt az eredeti célja is velük. Azt is meg kell azonban mondjam, és meg kell állapítsuk erről a kiküldetésről, hogy azért nem volt korai, mert egyszeri, azaz speciális kiküldés volt. Ez egy nagyon fontos eleme ennek a küldetésnek. Ez volt ugyan a tanítványi kör első önálló missziói szolgálata, de speciális szolgálat volt. Nem egyszer s mindenkorra szóló, hanem egy bizonyos időszakra. Elindultak, majd arról fogunk olvasni nem sokára a következő fejezetben, hogy visszatértek, beszámoltak Jézusnak arról, ami történt, és ezzel ez a felhatalmazás, ez a küldetés véget is ért. Tehát nem volt korai az ő kiküldetésük, mert egyszeri volt az ő kiküldetésük, és ez mindig könnyebb valami egyszeri dolgot rábízni valakire, mint egy rendszeres szolgálatba beállítani valakit. Ott sokkal jobban kiugrik az, hogy valaki képzetlen, tudatlan, hitetlen, mint egy egyszeri alkalomnál. De azt is el kell, hogy mondjuk, hogy annak ellenére, hogy ez egyszeri és speciális szolgálat volt, azért ennek a szolgálatnak volt egyfajta rendje. Nem arról szól csak, hogy na, nagy bajban vagyunk, sürgetnek bennünket a körülmények, nő a hitetlenség, kiesett a szolgálatból keresztelő János meg a tanítványi köre, csináljunk valamit, menjetek, aztán beszéljetek az embereknek rólam és a megtérésről. Ennek a felhatalmazásnak is, szolgálatnak pontos, meghatározott rendje volt. Mert a felhatalmazás, amit adott Jézus Krisztus a tanítványoknak, feltételekhez is volt kötve. Azaz Jézus megmondta, hogy mit kell csinálni, de feltételhez kötötte, hogy ez akkor fog működni, hogyha a feltételeket komolyan veszitek. Mik voltak a feltételek? Mi derül ki számunkra az írásból? Az, hogy kettesével kell menni. Ez nem önálló szolgálat volt, hanem kettesével kellett menni. A korabeli szokások szerint a zsidóknál két ember egybehangzó bizonyság tétele ahhoz volt elegendő és szükséges is egyben, hogy valakit hiteles tanúnak fogadjanak el. Ha két ember egybehangzóan ugyanazt mondta az Úr Jézus Krisztusról, akkor az hiteles tanúknak számítottak, azt el kellett fogadni, abban nem lehetett kételkedni. Az volt az egyik feltétel, hogy kettesével kell menni. Aztán olvastuk azt, hogy az volt a másik feltétel, hogy saru és bot lehet csak a tanítványoknál. Azaz Jézus ahhoz a feltételhez kötötte ezt a szolgálatot, hogy mennetek kell. Nem az a dolgotok, hogy egyik helyről elmenjetek a másikra, mellőlem valahova, és ott megálljatok az út szélén, és beszéljetek. Aztán aki arra megy, hallja, aki meg nem, az nem hallja. Hanem azt mondja, vegyetek föl sarut, járnotok kell Palesztinát, legyen nálatok bot, el fogtok fáradni. Ez egy küldetés, teljesíteni kell, menni kell. És ennek a felhatalmazásnak a feltétele volt az is, hogy nem vihettek magukkal a tanítványok tarisznyát, kenyeret, pénzt és két ruhát sem. Amikor a korabeli időben valaki útra kelt, akkor ezeket mind magával vitte. Vitt magával táskát, tarisznyát, amiben belerakta a dolgait, kenyeret, hiszen nem tudta, hogy lesz-e, kap-e. Nem voltak este 10 óráig nyitva tartó boltok annak idején Palesztinában, meg éjjel-nappalig. Vinni kellett pénzt. Ma a bankkártyánkat szoktuk magunkkal vinni, de nekik pénzt kellett vinni az övükbe. Arra tudtak a leginkább vigyázni. És vittek két ruhát, mert az ilyen szolgálatban levő emberek nem tudták, hogy hol éri őket az éjszaka. És Palesztinában ma is úgy van, hogy az éjszaka és a nappal között rendkívül nagy hőmérséklet különbség van. És az emberek ezzel ellen úgy védekeztek, akik éjszaka nem tudtak behúzódni egy házba, hogy két ruhát vettek magukra, vagy azzal takaróztak be. Nos, Jézus Krisztus ezt megtiltja. Kettesével kell menni, saru meg bot lehet, táska, kenyér, pénz, két ruha nem lehet. Ezek feltételek, amelyek, ha nem teljesülnek, akkor nem teljesíthetik a tanítványok a küldetésüket sem. Mire szolgáltak ezek? Mind-mind arra szolgáltak, hogy a tanítványok megerősödjenek abban, hogy az Úr gondoskodik rólunk. Még a külső dolgokról is gondoskodik, ami Urunk Jézus Krisztus. Ha befogadnak titeket, maradjatok, ha nem fogadnak be, akkor nem kell erőszakoskodni, menjetek tovább. Az lesz a jel, hogy tovább kell mennetek, hogy ellenállásba ütköztök. A lényeg, hogy ez a felhatalmazás az evangélium hirdetésére, gonosz, ördögi lelkek kiűzésére akkor fog működni, ha a tanítványok rábízzák magukat az Úr Jézus Krisztus gondviselésére, és engedelmeskednek neki. Ez a küldetés, ami majd megtörténik, aminek részesei lesznek, bizonyság lesz nekik maguknak is, mert Jézus ugyan látható módon nem lesz velük, mégis az ő lelke által gondoskodni fog róluk. Kérdésünk az volt, hogy nem volt-e korai ezeknek a tanítványoknak a szolgálatba állítása. És azt válaszoljuk erre a kérdésre, nem, mert az előzmények sürgették azt, hogy ennek meg kell történnie. Másfelől nem volt korai az ő szolgálatba állításuk, mert speciális szolgálat volt, ahol Jézus erre a szolgálatra vonatkozóan tisztázta a feltételeket, amelyeket a tanítványok betartanak, akkor a küldetésükben eredményesen fognak tudni eljárni. És ez minden tanítvány előtt egészen tiszta, egészen egyszerű képlet volt. Amikor ezt elolvassuk, és azt mondjuk, megállapítjuk, hogy ez egyszeri, speciális küldetés volt, ott és akkor történt meg, akkor megkapjuk arra is a választ, hogy ez a történet nem arról szól, hogy az egyháznak, nekünk magunknak így kellene az életünket berendeznünk. Tehát tévednek azok, akik erre a történetre alapozva ma ugyanígy akarnak eljárni. Ördögöt űzni, meg evangéliumot hirdetni, vagy egyéb más dolgokat tenni az Úr Jézus Krisztus nevében. Akkor kérdezhetik a testvérek, miért beszélünk egyáltalán erről a történetről. Azért beszélünk róla, mert van-e történetben mégis örökre szóló, nekünk szóló motívum is. Ugyanis később az Úr Jézus Krisztus az ő halála és feltámadása mennybe menetele után adott egy általános küldetést az ő mindenkori tanítványainak, ami abban hasonlít erre a küldetésre, hogy annak is van tartalma, felhatalmazás és rend jellemzi, azaz van kerete. Ez az általános küldetés, az a küldetés, amit ma már itt felolvastam a testvérek között, Máté evangéliumának a 28. fejezetéből. Ez nem csak annak a 12-nek szólt, hanem szól minden generáció, a világon bárhol is élő keresztény generáció számára. Így el kell azt mondanunk, hogy a tanítványságnak, Jézus Krisztus tanítványságának örökre szóló általános eleme a bizonyságtétel az Úr Jézus Krisztusról. Mert ezt hallottuk a Máté 28-ból, hogy Jézus azt mondta, hogy elmenvén tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Ez az elem megegyezik azzal, amiről most az imént magyaráztam Isten igéjét. Ott is ezt mondta Jézus. Hirdessétek az evangéliumot. Ez egy azonos elem. És úgy tűnik, hogy ez a tanítványság számára egy örökre szóló elem az életünkben. Magyarán ez azt jelenti, hogy minden kereszténynek, aki az Úr Jézus Krisztus követésére adta az életét, el kell kezdenie valamikor ezt a szolgálatot. Mert aki nem szolgál, aki nem tesz bizonyságot, az miért is tanítvány? Mit olvastunk? Jézus arra hívta el a tanítványokat, erre választotta ki a 12-t, hogy legyenek az ő bizonyságai. Hirdessék meg az Úr Jézus Krisztus evangéliumát. Azaz hirdessék meg, hogy Jézus az Isten fia, ő a megváltó, ő az üdvözítő, és hozzá kell térni mindazoknak, akik élni szeretnének. Testvérek, a mai világunkban, és talán a kereszténységben több generáció óta, sajnos, mintha nem működne a tanítványság, a tanítványi életnek ez az eleme. Mondhatnám úgy is, hogy a tanítványi élet ezen elemét bezártuk a templomba, egyenesen ide, erre a négyzetméterre, a szószékbe. És úgy gondoljuk, hogy a lelkésznek a dolga az, hogy hirdesse, hogy Jézus a Krisztus, hogy hívja a bűnbánatra, meg megtérésre az embereket. A keresztjének jó része úgy gondolja, hogy Jézus követése az egy öncélú döntés az életünkben, magyarán arra való Jézus követése, hogy én üdvözüljek. Az én bűneim megbocsátassanak, és én végül üdvözüljek. De a tanítványi életnek nagyon fontos eleme, testvérek, az általános küldetés, az, amiről beszélünk, hogy Jézus Krisztusról minden tanítványnak bizonyságot kell tudnia tenni. Arról, hogy ő az Isten fia, hogy ő a megváltó, hogy ő az üdvözítő, hogy ő benne van a mi bűneinknek bocsánata, és mindenkinek, aki Jézus Krisztus tanítványa, meg kell tanulnia türelemmel és szeretettel megtérésre hívni a környezetét. Sajnos a mi magyar társadalmunkban különösen is jellemző ez, de hadd szűkítsem, a történelmi felekezetekben nem támasztjuk ezt az igényt magunkkal szemben. De hadd mondjam újra, Jézus Krisztus követése nem öncélú döntés és állapot a mi életünkben. Mert a tanítványok vagyunk, azért vagyunk tanítványok, hogy az Úr Jézus Krisztus felhatalmazása alapján az életünk küldetéssé legyen itt a Földön. Küldetéssé a házasságunkba, küldetéssé a családunkba, küldetéssé a munkahelyünkön, küldetéssé a szomszédok között, abban a közegben, ahol élünk. A szolgálatra nézve tehát, mindazok, akik megtértek az Úr Jézushoz, vegyék tudomásul, a felhatalmazásuk megvan. A felhatalmazásuk megvan. És ezzel a felhatalmazással élni kell. Élni kell. Halljuk azt, hogy akiknek nincs felhatalmazása, tanítják a kereszténységet. Ugye? Legutóbb a polgármesterünk nyilatkozott arra, hogy mit jelent kereszténynek lenni, és egy fontos dolgot elmondott az ő tanítása szerint, hogy ő a maga módján keresztjén. Kereszténynek úgy kell lenni, hogy az Úr Jézus Krisztus tanította nekünk. Kik tudják azt, hogy hogy kell kereszténynek lenni, testvérek? Csak azok, akik maguk bizalmi kapcsolatban vannak Jézussal. Csak azok tudják. Mi nem hagyjuk, hogy a világot a kereszténységre azok tanítsák, akik ehhez nem értenek. Mert nem lettek Jézus Krisztus tanítványaivá. Mert például nem érdekli őket a jövő nemzedékének a sorsa. Most már ezt is tudjuk. Hogy néphűítés az, hogyha mi esetleg arról szavazunk, hogy mi legyen a gyermekeinkkel, meg az unokáinkkal. Testvérek, köszönjük szépen, ne tanítsák nekünk ilyen emberek a kereszténységet. Mert ők nem az Úr Jézus Krisztus követői. Az Úr Jézus Krisztus az életet hozta el. És amikor ő hozzá ragaszkodunk, az ő tanítását adjuk tovább, akkor azt mondjuk el, ami az életnek az egyetlen lehetséges útja, ami az Isten áldásának, amelyre mindannyiunknak szüksége van, az egyetlen útja. Nincsenek más alternatívák, csak az, hogy vagy engedelmeskedünk Istennek, és övé az áldásunk, vagy hittyet hányunk Istenre, és learatjuk annak a keserű gyümölcsét mi, vagy az utánunk jövők, amit elvetünk ezáltal. A küldetés a tied és az enyém, akik ismerjük Jézus Krisztust. És ha nem végezzük, akkor majd kiveszik hamis emberek a kezünkből, és mondják a magukét a kereszténységről, és azok, akik nem tudnak semmit a kereszténységről, azt fogják hinni, hogy ez a Jézus Krisztus követése. És aztán majd elszaporodnak azok a keresztjének, akik így gondolkoznak, én csak a magam módján vagyok keresztjén. Ilyen kereszténység a Biblia szerint nincs. Az általános szolgálatnak és küldetésnek is van rendje és feltétele. Ez akkor lehet és akkor lesz eredményes, hogyha a tanítvány maga is az Úrra hagyatkozik. Ez az eleme annak az egyszeri küldetésnek igaz általánosságban véve is. Tehát aki maga nem hisz, és nem hagyatkozik rá az Úr Jézus Krisztusra, az miről akar bizonyságot tenni? Az hogy akar úgy beszélni Jézus Krisztusról, hogy ő a megváltó, a megtartó, a gondviselő? Hogy ő az örök élet forrása? Testvérek, az lehetetlenség, hogyha én magam nem bíztam rá magam Jézus Krisztusra, akkor én úgy tegyek róla bizonyságot, hogy mások ehhez a Jézushoz térjenek. Ha én magam nem gyakorlom magam abban a küldetésben, azok szerint, a feltételek szerint, ahogyan ezt Jézus Krisztus akarja, akkor a szolgálatom eredménytelen lesz. És ezt hadd mondjam azoknak, akik talán olykor oda-oda szúrnak egy-két mondatot a környezetüknek arról, hogy jó lenne megtérni, meg egyéb dolgok, de nem látják ennek az eredményét. Testvérek, tartsunk önvizsgálatot afelől, hogy mi oda bíztuk-e magunkat az Úr Jézus Krisztusra. Mert csak annak a szájából lesz hiteles az Úr Jézus Krisztushoz való hívogatás, akiről a gyermeke, a felesége, férje, vagy a testvére, vagy akárkije, azt látja, hogy ez rábízta magát Jézusra. Hát ez tényleg működik. Látom az életében, hogy működik. Békessége van, elégedettsége van. Ha egy ilyen szívből szólal meg a hívás a másik felé, akkor a másik elgondolkozik. Annak lesz eredménye. Ha csak egy kemény, vallásos szív olykor-olykor odaszúr a másiknak egy mondatot, jó lenne már megtérjél, jó lenne, ha már jönnél templomba, akkor testvérek, ne várjunk ettől semmiféle eredményt. Akkor ez nem fog sehova vezetni, csak az ellenállást fogja növelni abban a másik emberben. Ha a tanítvány nem hisz, és nem hagyatkozik rá Jézus Krisztusra, akkor lehetetlen, hogy másokat az Úr Jézus Krisztusnak megnyerjen. És ez ma is követelmény, testvérek. Jézusnak ez ma is követelménye, hogy bízzuk csak rá magunkat. Erről tettem bizonyságot itt a keresztelőnél. Nem látunk valamit, nem látjuk még a gyermek megtérését, de rábízzuk magunkat Jézus Krisztusra, a mi Urunkra. És ez azt jelenti, hogy nem kételkedünk ő benne. Meglátjuk vagy nem látjuk, nem tudjuk. De nem kételkedünk a mi Urunkban, az Úr Jézus Krisztusban. Azzal zárom ennek az igének a magyarázatát, hogy az általános szolgálat, amibe Isten kegyelméből beállhatunk, sőt, be kell álljunk, tapasztalat lesz a tanítvány számára. A hitből fakadó engedelmesség mindig építő és erős tapasztalatra vezet. Ha tovább olvassuk itt Márk evangéliumának a fejezeteit, majd fogjuk ezt olvasni a 30. versben, hogy jönnek vissza a tanítványok, és nagy örömmel mondják el Jézusnak, hogy működtek a dolgok. Ők maguk megerősödtek a tanítványságukban a személyes tapasztalat által. Tehát azt kell mondanom, hogy ahhoz a tapasztalathoz, amit egyébként minden igaz hívő keres magának, hogy én még erősebben tudjak bízni az Úrban, ahhoz mi vezet? Az vezet, hogy engedelmesen elkezdek neki engedelmeskedni. Tehát hittel elkezdek neki engedelmeskedni. Odaszánom magam, a küldetés rendjét magamra veszem, az életemet így rendezem be, és akkor elkezd visszakapcsolni egy csomó tapasztalat. És amikor ezek a tapasztalatok visszakapcsolnak, amikor a tanítvány rájön arra, hogy Jézus ez működik, akkor a tanítvány erősödik. Nem tehetjük meg, testvéreim, azt, hogy amivel Jézus Krisztus megbízott bennünket, azt ne mondjuk. Én sem tehetem meg, hogy ne mondjam. Ezért hirdetem unos-untalan, ha nem veszitek sértésnek ezt a jelzőt, de nem unom ezt, az Úr Jézus Krisztust. Temetésen, keresztőn, Isten tiszteleten, áhítaton, bárhova, ahol elhívnak. Ezért hirdetem Jézus Krisztust. Erre hívott el, erre hatalmazott fel, nem tehetem meg, hogy ne ezt mondjam. De el kell, hogy mondjam nektek is. Ébresztőt kell, hogy fújjak mindannyiótoknak, akik úgy érzitek, hogy az Úr Jézus Krisztus gyermekei vagytok, hogy velem együtt nektek is mondani kell. El kell mondani minden embernek azt, hogy nincs üdvösség másban, csak az Úr Jézus Krisztusban. Hogy nincs megmaradás és megtartatás Jézus Krisztus nélkül sem ez életben, sem az örök életben. El kell mondani, hogy az ember magát meg nem válthatja, hanem Isten fiára, a názáreti Jézus Krisztusra van szükségünk ahhoz, hogy megmeneküljünk Isten jogos ítéletétől. Nekünk kell elmondani, akik ezt hisszük. Úgy kell elmondanunk, hogy ebben magunk is gyakoroljuk magunkat, és akkor lesz tapasztalatunk, akkor lesz hitben való megerősödésünk. Azt gondolom, hogy sok keresztjén gyermeki kiskorúságból való kilábalása és felnövekedése ott akad meg, hogy erre a küldetésre nem szánja el magát. Adja Isten, hogy ne maradjunk lelkileg kisgyermekek, hanem növekedjünk föl a hitben, azon az úton, amelyre az Úr Jézus Krisztus elhívott bennünket. Legyünk tanítványai, hogy általunk tanítványaivá lehessenek még többen. Amen. Gyertek, kedves testvéreim, fennállva helyünkről hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te neked, hogy alkalmassá tettél bennünket arra, hogy a te ügyedben eljárjunk, és köszönjük, hogy meghatároztad ennek rendjét és módját, hogy ne tévelyegjünk, és köszönjük neked azt is, hogy ezáltal megerősíted mindazokat a tanítványaidat, akik engedelmes alázattal magukra veszik a tanítványi életnek ezt az elemét. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor kényelmesek vagyunk, akik csak kapni szeretnénk tőled korlátlanul, határtalanul, de semmiféle áldozatra és szolgálatra nem mutatunk készséget. Te tudod, hogy miért olyan sokszor gyümölcstelen és boldogtalan a mi életünk. Köszönjük, hogy most erről nekünk is beszélsz. Hadd kérjünk tőled, Urunk, bátorságot, tiszta, egyértelmű motivációt arra, hogy a te ügyedben eljárjunk ez életben. Olyan sokan állítanak rólad hamisságokat. Engedd meg, hogyha a tieid vagyunk, akkor fölbuzduljunk arra, hogy elmondjuk rólad az igazságot, kételkedés és félelem nélkül. Köszönjük te neked, hogyha mindezt megtesszük, akkor ezen megnyugszik a te áldásod. Mi tapasztalatokkal erősödünk, a te ügyed pedig egyre szélesebb módon terjedhet ebben a világban. Légy segítségül, hogy megértsük, egy győztes ügybe hívsz és hívtál meg bennünket, ahol mi magunk is veled együtt lehetünk győztesekké. Hallgasd meg a mi könyörgésünket, amikor hozzád kiáltunk bűnbánattal, alázattal és a mi kéréseinkkel. Amen. Értek, testvéreim, imádkozzunk most az Úr Jézus Krisztus szavaival, aki így tanított bennünket könyörögni. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és zárjuk Isten tiszteletünket Zsoltár énekléssel. A 105. Zsoltárunkból énekeljük az első 3 verset. A 105. Zsoltárunk így kezdődik: adjatok hálát az Istennek.
Hálát az Istennek, imádkozzatok. az őszintén.